Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenkinek.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek! Ezen a hosszú hétvégén annyi igazságot öntöttek ránk, bár nem tudom, hogy sokan hallgatták, vagy kevesen ezeket, nyilvánvaló ezeket az igazságokat csak vagy templomban lehet hallani, vagy pedig a televízió előtt, mert másutt nem nagyon hangzanak el. Új Közép-Európát hirdetett meg Magyarország. Az új Közép-Európa a megújult kereszténységre hivatkozik. A kérdés az, hogy elegendő erőt képviselünk-e ahhoz, mi, akik itt vagyunk, hogy ez az új Közép-Európa megvalósulhasson. Azt már hangsúlyoztam, jó lenne, ha nem felejtenénk el, a keresztény ember egyházias keresztény. Vagyis keresztény ember az, aki az egyház ünnepein részt vesz. Az egyház legfontosabb ünnepe vasárnap. Keresztény értékekre ne hivatkozzon, aki nem egyházias keresztény, mert neki csak szólamai vannak, de nincs egyházias hite. Ma azért imádkozzunk, hogy ez az egyházias hit újra létjogosultságot nyerjen hazánkban, Kelet-Európában, és reménykedhessünk. Tartsunk önvizsgálatot. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte tanítványainak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nem ezzel a mondattal kellene kezdeni azt a sort, amit szeretnék a testvérek elé hozni, de most, ha szabad így mondani, az utolsó mondatot mondanám el elsőként. Arra figyelmeztette Jézus őket, hogy ne mondják el senkinek, Péternek a vallomását, azt, hogy ő a Messiás. Miért? Mert az egész ország Messiás várás lázában élt. És amikor Jézus megjelent, akkor azt gondolták, hogy talán ő a Messiás. Csak hogy a nép egy politikai messiást, egy gazdasági messiást várt. És Jézus pontosan ezért figyelmezteti őket, hogy miközben elhangzik Péter mondata, elhangzik az igazság, inkább ezt a kérdést próbálják megérteni, ne pedig az üzenetnek a lényegét, hogy ő az Isten fia, ő a Messiás, mert az emberi vágyak, az emberi várakozások az egész kérdést romba dönthetik. Jézusnak egész művét romba dönthetik, hiszen ha kenyéradó messiást várnak, ha hadvezér messiást várnak, akkor nem érkezik el erre a földre az Isten országa. Hiszen az igazi harc, ami az életért folyik, az minden harcok fölött van. Az evilági harcok, evilági vágyakat szolgálnak, evilági célkitűzéseket igyekeznek megvalósítani. Az igazi harc mindezek fölött van. Mert az igazi harc a lelkünkről szól. A lelkünkről, amely az életet élteti. Végén akartam ezt elmondani talán, bár mindig másképpen sikeredik, mint ahogy elgondolom, de hogy mi is jól értsük Péternek a vallomását, menjünk vissza a mai vasárnap üzenetéhez. Péter főhatalmáról van szó. És miben áll Péter főhatalma? Az, hogy neki adják a kulcsot. Akinek a kezében a kulcs van, annak a kezében van a hatalom, mert a kulccsal lehet zárni, elzárni, és ezáltal sok mindent megvédeni, a kulccsal lehet nyitni, nyitni egy új lehetőségek világára, tehát akinek a kezében van a kulcs, az a főhatalom birtokosa. Természetesen ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, ez az Ószövetség világát kellene bizonyos értelemben vázolni, de ezt hagyjuk most el, így is érthető. Valóban, kedves jó testvérek, kulcskérdésről van szó. Minden kulcs, ha igaz így, hogy a főhatalom annál van, akinek a kezében a kulcs van, akkor az élet kulcskérdés. Amikor Péter kimondja az igazságot, mert a nép, hallottuk, mi mindenre gondolt, és Péter, te vagy Krisztus a Messiás. Te vagy az Isten küldötte. Ő az a Krisztus, aki a zsinagógában, amikor először megszólalt, az örömhírt kiáltja bele a világba, elérkezett az Isten országa. Péter, amikor ezt a vallomást teszi, akkor ennek az országnak a fontosságát jelenti ki. És Jézus Péternek a megnyilatkozására hallottuk, mint mondott, boldog vagy, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, nem az okosságod mondatta ezt veled, nem a bölcsességed, nem a világlátásod, hanem az isteni kegyelem mocorog benned, Simon. A mennyei atya nyilatkoztatta ki ezt neked. Az Isten akarata csillan föl Péter vallomásában. És Jézus egy olyan választ ad, amiből lehet élni. Te Simon vagy, mostantól Péter lesz a neved. Szikla, Kéfás, az akkori nyelven élő szikla, a szegletkő Krisztus. Te Péter vagy. Hadd tegyem rögtön még egyszer hozzá, élő szikla, akire építem egyházamat. Te vagy az az élő szikla, amelyre épülnek élő lelkekből a jövő igazságai. Élő lelkekből épül erre a sziklára az az egyház, amelynek az igazsága a mennyek igazsága, amelynek az igazsága épp úgy érvényes itt a földön is, mint az Isten országában. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Micsoda titok! Amikor az igazság, a mennyek igazsága leszáll a földre, és ezen a földön a mennyek igazsága lesz a legfőbb vezérlő elv. A pokol kapui sem tudnak erőt venni ezen az igazságon, ezen az egyházon. És ezért kap Péter új nevet. Eddig Simon volt, mostantól Péter a szikla, akire épül egy új világ, az Isten országa. És ez természetszerűen a küldetését is meghatározza Péternek. Nem csak új nevet kap, ez csak ígéret, és az új név felhívás is küldetése van. Olyan élő szikla legyen, amelyre fölépülhet az élő közösség, az élő egyház, mert könnyű kövekből templomot építeni. Bár most éppen rombolják Európában ezeket a kőből épített templomokat, vagy éppen alakítják át, mert elnéptelenedtek, lassan zsinagógák lesznek, dehogy zsinagógák, mecsetek lesznek belőlük, bár lennének zsinagógák. Mecsetek lesznek belőlük. Elgondolkodtató, hogy miről is szól ez az egész történet, a kötés meg az oldás. Mert mindaz, amit megkötsz, az az égben is érvényes, amit feloldasz, az égben is érvényes. Akár így is mondhatom, leszállt az ég a földre. Elérkezett hozzátok az Isten országa. És az Isten országa az a kovász, az a kicsi kezdet, amelyből lett a hatalmas anyaszent egyház, és az egyház atyák, amikor értelmezik ezt a képet, akkor a keresztény ember minden napjait vetítik elénk. Mert semmit se érnek az égi igazságok sem, ha nem határozzák meg a keresztény ember mindennapjait. Mit érünk az igazságokkal, ha tudjuk azokat, ha azok nem határozzák meg a gondolkodásunkat, a szavainkat, a cselekedeteinket. És az egyház atyák sajátosan arról elmélkednek, hogy az oldás meg a kötés hatalma mindenkinek a kezében ott van. Oldás. Oldás hatalma, amiről itt Jézus Pétert biztosítja, azt jelenti, hogy mindazokat a kötelékeket megoldani, amelyek az önzésünket, amelyek az önszeretetünket jelentik. Az új, az égi, ebben az oldásban jelenik meg először. Lebontani azt, ami önzően megkötöz bennünket, ami az önszeretetünk világába bezár bennünket. Döbbenetes, ha elgondolkodunk azon, hogy az önzés olyan éhes, hogy kielégíthetetlen. Ezért a megkötözött ember, a magát kereső ember éhsége elvehetetlen, kielégíthetetlen. Mert hiszen ő a maga világába zárkózott, és magának nem elég. És a másik a kötés, amit megkötsz a földön. És annak az embernek az élete, aki eloldozta az önzésnek a bilincseit, a köteleit, és megkötözi magát az égi törvényekkel, az új világ kihívására válaszol, ahol olyan sokszor használják ezt a szót, nem szeretem, őszintén megmondom, de most kénytelen vagyok kimondani, szolidaritás. De ezt felejtjük is el ebben a pillanatban, bár nagyon fontos üzenet lehet, de mennyivel mélyebb és igazabb az az üzenet, ami azt jelenti, hogy egymásért élünk. Egymásért áldozzuk az életünket. És ez kötelező. Enélkül nem lehet együtt élni. Csak akkor, ha nem csak ígérjük egymásnak az életet, hanem önmagunk áldozataival szolgáljuk egymás életét. Testvérek, ez az az új világ, amelyet Jézus, amikor az oldás és a kötés hatalmát rábízza Péterre, rábízza mindegyikünkre, akkor ez egy új lehetőséget jelent. Az élet lehetőségét. És ha most, ezután a találkozás után egy picit gondolunk az előzményekre, akkor nagyon mélyre kell tekintenünk. Hiszen Jézus hatalmas tömegnek beszél. Már a második kenyérszaporítás után vagyunk, amikor mindenki messiás királyról álmodik. Jézus ezt észreveszi. És amikor ezekből az emberekből, akiknek prédikált, nem ennyien voltak, mint itt, és nem annyian voltak, mint amennyien egy-egy templomban vasárnaponként ma összegyűlnek Európában, meg Magyarországon, meg a Kárpát-medencében. Tömeg, ezt írja a Szentírás is. És amikor ebből a tömegből akar Jézus egy új közösséget létrehozni, azt a fajta közösséget, amit ő hozott ide el, azt a közösséget, amelynek az alapüzenete az, hogy egymásért vagyunk. Egymás áldozatából élünk. És mi történik? Jézus magára marad. Elhagyják. Akkor, abban a pillanatban hiába etette meg őket, abban a pillanatban ott hagyják, és Jézus rádöbben az emberi álhatatlanságra. És ezek a helyzetek azok, amikor egyre jobban kikristályosodik, hogy az Isten akarata az, hogy talán a jézusi szenvedés, amivel kimutatja az emberek iránti szeretetét, lehet a megváltásnak, a megújulásnak az útja, és ez a magára maradott Jézus, ez a nagy igehirdető, akit elhagytak, ott marad ezzel a néhány apostollal, és azon tépelődik, hogy velük mire megy? Ők valóban tudják azt, amit Péter megvallott? Valóban kitartanak minden helyzetben, minden körülmények között? Hála legyen az Istennek! Mindegyik vértanú lett. Tehát mind végig nem csak felnőttek ehhez az igazsághoz, hanem ezért az igazságért az életüket is adták. És ezért teszi fel nekik Jézus a kérdést Kafarnaumban, hogy hát ti kinek tartotok engem? Emberek elhagytak, ti maradtatok. És halljuk a vallomást, és Jézus elindul azon az úton, hogy azt az üzenetet, amit ő elhozott, és az első találkozás akkor az ő népével kimondott igazságot, elérkezett az Isten országa, elérkezett a földre az Isten akarata általam. Hiszen Jézus maga mondja, az ő küldetése, hogy az Isten akaratát teljesítse, mert ebben az esetben az Isten szándékának megfelelően az emberek Jézusa. Testvérek, ma afelé, a Jézus felé fordulunk, akit a tömegek elhagytak. Afelé, a Jézus felé fordulunk, akinek egy pici kis közössége van, de az igazság birtokában vannak. Ma afelé, a Jézus felé fordulunk, aki megígérte ennek a világnak, ennek az önzésébe belebonyolódott világnak egyetlen lehetősége van. Elhozni ide a földre az eget, a mennyet, az Isten akaratát, amiért minden mi atyákban imádkozunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És ez az egyetlen remény. Mi az elmúlt napokban ezzel az ajándékkal foglalkoztunk. Mit jelentett az, hogy István király egy keresztény Magyarországot teremtett, elhozta ide az Isten akaratát, és amit említettem István király ünnepén, annak a néhány embernek, aki itt volt, amikor 1000 karácsonyán megkoronázták, akkor István király azt a korlátozó erőt fogadta el, ami azt jelenti, hogy az Isten akarata alá helyezte magát. Az isteni törvényeket mindenek fölé emelte, és ezzel az országát is az isteni törvények világába emelte. És ezért beszélhetünk keresztény Magyarországról, mert egy országot alapítani, egy országot megtartani, egy országnak jövőt ígérni csak akkor lehet, ha az isteni törvényeknek helye van a közösségekben. Helye van a nemzet életében. Ma, amikor ezzel a nagyon fontos igazsággal szembesültünk, az oldás meg a kötés igazi üzenetével, akkor be kell látnunk, Európa elhagyta Krisztust. Európában, Magyarországon Krisztus magára maradt. Miniszterelnök úr és bíboros úr is az ünnepen azt ígérte, hogy ha meg akarunk maradni, akkor István király példáját, István király gondolkodását vissza kell hozni. Ez lehet az új Magyarország, az új keresztény Magyarország jövőjének az ígérete. Úgy látszik, Nyugat-Európa erről lemondott. Nyugat-Európa egy szekuláris Európa mellett döntött, nemet mondott Istenre, kereszténységre, egyházra, vallásra, családra, és lehetne sorolni. Ó, milyen messze vagyunk már attól, amikor az Európai Unióba vágyakoztunk. Hol vagyunk attól, amikor Európa, a világ számára, a kereszténységben született Európa, a világ számára egy vonzerőt jelentett. Ma nem kell erről szólnom. Aki gondolkodik, aki tájékozódik, az világosan ismeri Nyugat-Európa helyzetét. A kérdés az, hogy a mi helyzetünk jobbra fordulhat-e. Valóban, Közép-Európa képes-e megújulni? Picit több a lehetőségünk. Talán itt még valami szikrája él a hitnek. Ne felejtsük el, a hit a nagylelkű emberek sajátja. Azoknak az embereknek a sajátja, akik felelősségtudatból, nagy lelkűen a közösséget szolgálják. És ez egy olyan világ, amelyet nem a pénz határoz meg. Azt hiszem, hogy először azt a világot kell leépíteni, amelyben mindent a pénz határoz meg. Tessék körülnézni. Magyarországon szinte az emberi vágyak csak e körül forognak. Hogyan lehet több pénzhez jutni, hogyan lehet még több lehetőséghez jutni, e világi lehetőséghez, és közben azok a lelki erők, amik nélkül élni nem lehet, amik nélkül összetartozni nem lehet, mintha gyengék lennének. Hát most, ezen a mai szentmisén, akkor, amikor a jövőnkre gondolunk, ha már egyházunk állami, illetve országunk állami és egyházi vezetője is, emellett a megújulás mellett döntött, legalább mi itt, a kereszténységre hivatkozva szeretnénk megújulni, akkor a jövőben egy kicsit többet kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert ez nem csupán igazság, ez nem csupán vágy, ez nem csupán óhaj. Ez akkor valósul meg, ha elegendő áldozatkészsége lesz minden egyes magyarnak, de legfőképpen ez minimum feltétel minden magyarnak, aki magát hívőnek és kereszténynek tartja. Hiszek egy Istenben. Kedves testvérek, nemzetünk lelki megújulásáért ajánlottuk fel ezt a szentmisét, de külön gondoljunk ebben az imádságban egyik fiatal testvérünkre, aki súlyos betegség után az életében bízik, és új életet szeretne élni. És nagyon szeretnénk, mielőbb lenne itt mellettem az oltár szolgálatban, mert a társai mind eltűntek innen. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, szerető jóságod hozzon nekünk teljes gyógyulást, segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ha a nép hite elvész, akkor vége van az országnak. Tehát most igazából össze kell szedni magunkat, hogy a hitünk szerint gondolkodjunk és cselekedjünk. És ez nem valami ábrándozás, hanem az nagy lelkűség, nagy lelkűen a közösség javát szolgálni, és megszabadulni attól a megrögzött hiába valóságtól, hogy minden jár, semmi se jár. Legfeljebb, amiért megdolgozunk, de még ebben az esetben is az élet ajándék. Minden esetre a országunk kormányzata is, a országunk egyháza is a lelki újjászületést hirdette meg a Trianon 100. évfordulóján, amikor magunk mögött szeretnénk tudni ezt a 100 évet, az 1000 évet azért ne, mert volt ott éppen elég dicsőség is, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a középkorban a magyar királyság, ez tartott Mohácsig, a legerősebb és legszervezettebb volt egész Európában. Ezt történészek állapították meg. Van mire hivatkozni, és ennek csak egy gyógyírja lehet az, hogy az ember tudja azt, hogy nem álmok a meghatározók. Egyik nap itt mindezek ketten voltak a hétköznapi szentmisén, és az egyik ember, aki egész mise alatt itta a vizet, mert most ez divat, és mise után bejött és mondta, hogy ő elmondja nekem, hogy mi a megoldás. Mondtam neki, hogy inkább megtöltöm vízzel a kulacsát. Köszönöm szépen, tegye azt, ami a megoldást hozza. Minden esetre, kedves testvérek, vissza kell szerezni a hitünket, amiben az ember nagy lelkűsége kifejeződik. Ez az alap. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istenem.